Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Én Gál Mészáros Réka vagyok, önök pedig a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják. A mai beszélgető társam Víg Boda Marcsi, aki óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, és nagy szeretettel köszöntjük komáromi stúdiónkban.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
Kedves Marcsi, Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallgatják a kedves hallgatóink, és te ugye a határ mentén laksz, de vannak tapasztalataid a felvidéki gyermekekkel és szülőkkel is. Kérlek, erről beszélj nekünk egy kicsit, mielőtt kitérünk arra konkrétan, mivel is foglalkozol, illetve miből áll a te tevékenységed.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Komáromba heti rendszerességgel tartottam foglalkozásokat, talán ez az első kiinduló pontja, úgyhogy mindig nagy szeretettel érkeztem, és többször látogathattam el Búcsra, Dunamocsra, oda is voltak meghívásaim, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a pedagógusok és a gyerekek is mindig nagy-nagy szeretettel fogadtak, és ami számomra mindig nagyon pozitív, hogy mennyire nyitottak az itteni kollégák, és mennyire szeretik ezeket a népi játékokat, és hogy nyitottak az újra, hogy újakat kipróbáljanak, hogy újabbakat megtanuljanak, és ezt átadhassák a gyerekeknek.
Miben látod ennek az okát? Miért van szükség arra, hogy a gyerekekkel így módon, játékosan, zenével, sok-sok zenével minél több újdonságot megtanuljunk és megtanítsunk gyermekeinknek?
Én azt gondolom, hogy ezt érdemes már nagyon korán elkezdeni. Tehát amikor még a pocakban van az a kisbaba, sőt, ugye Kodály azt mondta, hogy a zenei nevelés az nem is a gyermek, hanem az édesanyja születése előtt 9 hónappal kezdődik meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a pici dolgok már egészen kicsi korban ott vannak a gyerekekben, és ugye azt tudjuk, hogy a gyerekeknek, a kisbabáknak a gőgicsélése az az énekléshez áll közelebb először, és nem a beszédhez, és azt hiszem, hogy ezzel nagyon sok kérdésedre választ is adok, hiszen az éneklés az, amivel még közelebb tudjuk hozzájuk hozni a népi kincseinket, és ezáltal nyilván a beszédjüknek a fejlődése is könnyebben megindul majd.
Kedves Marcsi, arra szeretnélek megkérni, hogy meséld el nekünk, hogy téged mikor varázsolt el először a zene? Mire tudsz visszaemlékezni, hogy egy kicsit a elejéről induljunk?
Tehát, hogyha így tényleg vissza kellene most repülnöm az időbe, akkor az biztos, hogy tényleg ez ének szóval történt. Vannak emlékeim az oviból, amikor körjátékokat játszunk. Tehát szerintem ez biztos, hogy nagyon fontos, de ha még visszább mennék egy kicsit, mert hogy nem ez volt az első, hanem én biztos vagyok benne, bár nyilván erre az ember nem emlékszik, de mivel nagy család legkisebb gyermeke vagyok, és most nekem is a legkisebbem éppen a harmadik gyerkőc, ezért biztos vagyok abban, hogy a két nővéremtől és az édesanyámtól elsősorban nyilván tőle már kaptam mondókákat, játékokat, tehát hogy ebben 100%-ig biztos vagyok, hiszen anyukám is gyógypedagógus, úgyhogy neki is ott vannak ezek a vérében tulajdonképpen. Úgyhogy szerintem itt kezdődött, és aztán általános iskolában nyilván az énekkar, aztán a furúja, ami közel került hozzám, úgyhogy én furujáztam, és aztán nyilván a gimnáziumban pedig a színjátszókörnek voltam a tagja, úgyhogy mindig nagyon nyitott voltam így az ilyen jellegű művészeti dolgok iránt.
Tehát mondhatni, hogy a alma sem esett messze a pályától, illetve
igen.
Eleve benned van ez a játékosság, ez a zenei motiváció.
Igen. De egyébként az édesanyám mesélte, hogy a déd nagyapám, ő egyébként hegedűs volt, úgyhogy nemrégiben láttam is erről fotót, úgyhogy biztos, hogy ha még tovább mennénk itt a családban, akkor találnánk még zenészeket.
Te ugye a kerekítő foglalkozásokat vezeted. Miről is szól ez? Azt tudom, hogy van egy főszereplője, akit úgy hívnak, hogy Kerekítő Manó. Saját gyermekeim is ezzel már találkoztak. Szeretném, ha egy kicsit közelebbről ismertetnéd.
A kerekítő egy országos foglalkozás hálózat tulajdonképpen, ahol határon innen és túl több mint 80 foglalkozás vezető várja a családokat heti rendszerességű babamama foglalkozásokra. Ebben háromféle típust különböztetünk meg. Az egészen piciknek a mondokásmókát, a nagyobb bacskáknak, tehát körülbelül ilyen tipegő kortól a kerekítő manótornát, és van még a kerekítő tippentő, amit pedig néptáncpedagógus kollégák tartanak. Ez már ilyen tényleg egy kicsit táncosabb foglalkozás.
És te ezek közül melyikbe vagy jobban benne?
Én a kerekítő mondokásmókát és a kerekítő manótornát tartom, több helyszínen is.
És ezeket hogyan kell elképzelnünk? Hogyan zajlik egy ilyen foglalkozás? Hány gyerkőc van jelen? Milyen hangszereket viszel bele? Milyen mozgásokat gyakoroltok, illetve hogyan zajlik a játék?
A kerekítő foglalkozásokon mindig azt szoktuk mondani, hogy nem a gyerekeknek a fejlesztése a célunk, úgyhogy felsorolhatnám neked, hogy melyik játékok a nagy mozgás és a finom mozgás fejlődésére hatnak, melyek azok, de azt szoktuk mondani, hogy különös tekintettel a korosztályra is, hogy a fejlődés az önmagától megy végbe. Tehát szülőként sem feladatunk az, hogy én most nagy mozgást fejleszek, és akkor nem tudom, ehhez keresek játékot. Ez alól nyilván az a kivétel, hogyha a gyerekorvos, gyógytornász, konduktor kollégák erre bármilyen javaslatot tesznek. Tehát az a cél, hogy a népi játékok által a gyerekek fejlődéséhez hozzájáruljunk. Aki ebben segítségünkre van, az nem más, mint Kerekítő Manó, aki minden héten újabb és újabb történetekkel rukkol elő, igazodva az éppen aktuális ünnepkörhöz, vagy évszakhoz, bármihez, vagy esetleg olyan történeteket is hoz sokszor, ami kifejezetten igazodik ehhez a korosztályhoz. Az, hogy te találkozhattál vele, az, illetve hát hallottál a gyerekektől róla, az annak köszönhető, hogy most már néhány óvodában az óvodapedagógusok kezében is felbukkan Kerekítő Manó.
Igen, ez így van, és nagyon hálásak is vagyunk érte, ugyanis a gyermekem is a ódákat zengene róla. Tulajdonképpen a gyermekek mindennapjait kíséri.
Igen.
Ez az egész?
Igen, az a célunk, hogy a szülők ezekről a foglalkozásokról egy képzeletbeli tarisznyával mehessenek haza, és ez a tarisznya, ez legyen megtöltve népi játékokkal, mondokákkal, dalokkal, mindenféle jóval, de ez csak velük együtt működhet, tehát vihetünk mi akármilyen jó játékokat a foglalkozásokra, hogyha ezek otthon nem kerülnek elő. Tehát az a cél, hogy nem véletlenül baba-mama foglalkozás, és hogy ez egy közös, minőségi együtt töltött idő legyen, ami aztán otthon tovább tud folytatódni.
És mi ennek a különlegessége? Miben különbözik Kerekítő Manó például egyéb baba-mama foglalkoztató eseményektől?
Azt kell tudni a kerekítőről, hogy kizárólag népi anyagból merítkezünk, tehát csak magyar népi mondókákat, öbeli játékokat, dalokat használunk a foglalkozásokon, és Kerekítő Manó figurája, ugye ő az, aki itt a főszereplő, tehát ő az, aki még különlegesebbé varázsolja. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon sokban hozzájárul a fejlődéséhez a bábozás és a báb jelenetek. Sokszor átsegít egy-egy dacos korszakon, vagy bármilyen nehézségen, amik így a mindennapokban a szülőkkel adódhatnak. Úgyhogy én ezt a kettőt emelném így ki.
Kerekítő Manó beszél a gyerekekhez, úgymond, vagy vannak mondókái, vagy úgymond ezzel a bábbal, bábnak a segítségével tudunk elmondani a gyerekeknek olyan dolgokat, amit lehet, hogy tőlem, mint szülőtől nem fogadják el, de mind a Manó pajtás kicsit talán hatékonyabban.
Igen, nagyon, nagyon, nagyon jól gondolod egyébként, úgyhogy így, hogyha most ez feljött, akkor így ajánlom is a Kerekítőnek a YouTube csatornáját, ahol azért néhány ilyen bábos jelenetbe bele lehet kukucskálni, mert van például ilyen, hogy rossz fát ez a tűzre, vagy farsankor milyen jelmezbe bújik bele, vagy hogy éppen dacos, tehát hogy a foglalkozásokon egyébként többnyire a Manó velem beszél, tehát velem van dialógusban tulajdonképpen, de ki szól a gyerekekhez is, úgyhogy ez egyébként tényleg egy külön kis tudomány, amit mi így foglalkozásvezetőként megtanulunk, és nagy segítségünkre van ebben nyilván Jékovács Judit, a hálózatvezetője.
Rida, rida, bom, 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 kihaj. régit adni.
Téged hallgatva felmerül bennem a mese kérdése is. Hogy látod, mi a szerepe a mesének, az élő szóval elmondott mesének? Mert ugye manapság gyakran képbe kerül a televízió, illetve a hasonló csodálatos dolgok, amit szülők vagy szeretünk, vagy nem, de bizonyára nem feltétlenül a gyermekek fejlődését segítik elő, viszont az élő szóval elmondott mese, a népmese. Ezekkel mi a tapasztalatod?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és minden gyermeknek szüksége van erre. Most nyilván a népmese az egy olyan alapkincs, amihez bátran nyúlhatunk hozzá, hogyha jól meg tudjuk választani, hogy milyen életkorú gyerkőcnek és milyen mesét választunk. Ebben egyébként az óvónénik általában nagyon jók, és szerintem szülőknek is nagyon sok olyan kiadvány van, amiben így népmeséket találhatnak meg. És pontosan ezért, amit említettél, hogy a televízió, az okos eszközök használata egyre jobban beszivárog ugye a hétköznapokba. De nekünk szülőként felelősségünk az, hogy mennyit engedünk meg a gyerekeknek ebből. És nyilván a különös tekintettel a 0-3 éves korosztályra, ott tényleg károkat tud okozni az, hogyha folyamatosan megy a tévé, vagy folyamatosan háttérzajként működik tulajdonképpen. Ugye megosztja a figyelmét ilyenkor ez a kicsi gyerkőc. Az élőszavas mesomondásnál, vagy ha csak a könyvből mesélünk, mert szülőként nyilván nem biztos, hogy fejből fogjuk mondani a népmesét. Meg nem is várhatjuk ezt el egy átdolgozott munkanap után. De ha olvasunk, és ez a kisgyerek ott mellettünk fekszik, és csak becsukja a szemét, vagy csak ott van, hogy megnyugtassa őt este, akkor nem történik más, mint ő elképzeli ezeket a dolgokat. A saját kis fantáziája lesz a kulcs ahhoz, hogy fel tudja magában azt a mesét építeni. Hogyha mi mindig, és itt tényleg azon van a hangsúly, hogy korlát nélkül videókban vagy villogó fényekből kapja ezeket az ingereket, akkor nem lesz meglepő, hogyha egy élőszavas mesemondás nem fogja már lekötni. Hiszen a fantáziája nem fog tudni dolgozni neki, ott van a készen kapott kép előtte. Tehát akkor hiába várhatjuk el azt, és azért is tartom, tehát ez napjainknak egyébként nagy problémája, és így kitérve egy kicsit a kártyákra, azért is gondoltam erre, mert könnyen tudjuk aztán a gyerekek elé vetíteni a képet egy kicsit a kártyák segítségével majd, de majd mindjárt bemutatom, hogy miről is van pontosan.
Igen,
szó.
A hallgatóink még nem tudják, hogy miről van szó, tehát Marci ugye saját fejlesztésű kártyákat hozott el nekünk, ami a gyermekek fejlesztésére, de elsősorban a játékos megélésére valók, de ha már megkezdted a témát, kérlek, akkor mutasd be nekünk.
Igen, tehát a címe az, hogy Napvilágunk fejlesztő pedagógiai szemléletű kártyacsomag, aminek az a célja, hogy minden hétre jusson egy játék a gyerekeknek, és két korosztályra bontottam, tehát játékleírások kapcsolódnak a játékokhoz, és én azt javaslom hozzá, hogy minden játékot legalább egy hétig ismételjünk, hogy ezek a játékok rögzülni tudjanak benne a gyermekekben. Mindegyik kártyán található egy nagyon szép illusztráció, amit Hajdú Zsófirka rajzolt meg hozzá, és használati ikonok, aminek az a célja, hogy megmutatja, hogy melyik játék milyen területek fejlődésére hat. Az előbb már említettem, hogy pici babákkal nem kell nekünk úgy választanunk a játékot, hogyha erre nincsen más szakmai ajánlás, de óvodapedagógusként a csoportokban nagy segítséget jelentett, hogyha most mi nagy mozgást akarunk kifejezetten fejleszteni, akkor megkereshetjük azokat a játékokat kifejezetten belőle, amik nagy mozgás fejlődésére hatnak. Nem csak a rajta található, tehát a kártyalapokon található népi játékokat játszhatják el, dalok is vannak a kártyákon, más játék is kapcsolódik hozzá, mégpedig az illusztrációk segítségével. Lehet párosító játékot játszani vele, tehát a párokat kell megkeresni, ugye az egészen kicsik nagyon szeretik ezt tulajdonképpen a memória játéknak az egyszerűsített változata, amikor valaminek a párját kell megkeresni, és aztán nagyobbakkal, hogyha már megvan a pár, akkor elrejtettünk különbségeket is a képen, ez mind ugye a figyelemnek a fejlődésére hat tulajdonképpen, úgyhogy három különbséget kell a párokon felfedezni, és aztán én azt gondolom, hogy az óvodai csoportokban még több játékra adnak lehetőséget a kártyák. Több visszajelzés is érkezett, és nyilván én is sokat ötletelek, hogy miként és hogyan lehetne még felhasználni őket. Az egyik az tulajdonképpen a maga a mese, amit te is ugye említettél, hogy elindítunk egy illusztrációval egy mesét, és a gyerekeknek kell tulajdonképpen folytatni. Na most itt jön be ez a fantázia, amiről beszéltünk, mert azt gondolom, hogy egy óvodás gyermek ezt már tudja folytatni, de ha nem tudja elképzelni, akkor nagyon nehéz lesz neki folytatni a történetet, hiszen ehhez fantázia képzelő erő szükséges.
Tudnál esetleg egy példát mondani, egy kártyát elővenni, és úgy felvázolni, mi található rajta, hogy is így egy példán keresztül levezetni?
Persze, keresek egyet. Legyen, most akkor az első kártyát fogom meg hozzá. Ezen egyébként egy találós kérdés van, nem véletlenül az első kártyán, hiszen ugye említettem, hogy minden hétre egy játék, összesen egyébként 56-ot tettem bele, nem 52-t, azért, hogy legyen benne egy ilyen kis játék, hogy lehessen azért így egy kicsit válogatni benne. Tehát ez egy találós kérdés, ez az egyetlen találós kérdés amúgy, ami benne van. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálod-e.
Élő adásban.
Tehát így szól, kerek egy ég alatt, kerek egy istenfa. Kerek egy istenfának, szép 12 ága. Szép 12 ágán 52 virága, 52 virágán 3 aranyalma. Aki ezt kitalálja, hull az áldás arra.
Tehát akkor ez a év lesz.
Igen.
Még a 3 almával nem igazán tudtam, mit kezdeni.
Várjál, a hetek azok kimaradtak. Tehát volt a szép 12 ágán 52 virága, ugye az a hetek.
Hetek, igen.
Igen, és a 3 aranyalma.
A 3 aranyalmával segítenél, akkor megköszönném.
Igen, tehát a 3 aranyalma az a kereszténység 3 nagy ünnepe, a karácsony, a húsvét és a pünkösd, ami ugye meghatározza az évet mindig. És akkor ezen is megtalálhatóak nyilván az ikonok. Itt elmondom akkor, hogy melyik, mire hat ez egy ilyen találós kérdés, jó? Tehát itt, amiket én megjelöltem benne, az a gondolkodás, a memória, a beszéd, a szókincs és a képzelőerő nyilván. Mert hogy ezt azért szépen el lehet képzelni, és ránézel, akkor rajta is van az a
fa. Igen, az a fa, amiről, fa, egy mosolygós, nagyszemű, napocska mosolyog mögötte.
Igen, egyébként mindegyik kártyán megtalálható egy QR kód, és akkor a QR kódot beolvasva a teljes csomagnak a hanganyaga meghallgatható. Nyilván most egy találós kérdés az egyszerű, de azt gondolom, hogy amikor a gyerekkel az ember az autóban ül, akkor is nagyon jó előhívni ezeket, hogy akár azokat, amiket már játszottunk, mert akkor azokat elő lehet venni útközben. Biztos volt neked is olyan pillanat, ugye, hogy messzire utaztatok, és úgy gondoltad, hogy sose érünk oda.
Mikor érünk oda?
Igen.
Ott vagyunk
már? Ott vagyunk már, igen.
Ilyenkor jön elő ugye sokszor ez a csúnya, okos eszköz, ami időnként nem az előnyünkre válik, viszont gyors megoldásként használjuk, de most már nem lesz rá szükség. Ugye,
De nézd meg egyébként, ha mellé teszem a telefonomat, a kártya mellé, most ugye ezt a hallgatók nem látják, de azért hasonló a mérete, úgyhogy bármelyik táskába ezzel a kis zsákkal így be lehet dobni.
Igen. Beszéltünk ugye a képzelő erőről, illetve hogy mennyire fontos az, hogy elsősorban hallják a mesét, a történeteket, és ne a tévéből találkozzanak ezzel, mivel ez olyan gondokat okoz, ugye, hogy később már nem tudnak figyelni a meseolvasásra.
Igen.
Nem biztos, hogy leköti őt. Ilyenkor mi a teendő? Van-e valami ötleted, hogy ha már egy kicsit idézőjelben elrontottuk a gyereket? Uh-huh. Természetesen ezt nem szó szerint értem, de
persze,
tudod, mire gondolok. Ilyenkor mi a teendő? Lehet még menteni a helyzeten?
Szerintem lehet. Mindig van jobb. Tehát, hogy mindig keresni kell a változásnak a lehetőségét. Mi vagyunk az első példa. Mi most hoztunk egy szabályt egyébként a férjemmel. Az a 8:30-es szabály.
Ami azt
jelenti, hogy 8:30-től senki nem használhat okos eszközöket. Úgyhogy tegnap kapott egy kis kimenőt, mert volt egy foci meccs. Na hát most ezt nem tudjuk megváltoztatni, ugye, hogy a foci meccs hány órakor van. Úgyhogy nyilván vannak kivételek, mint minden szabály esetében, de igyekszünk, nagyon igyekszünk betartani azt, hogy ők se azt lássák, hogy mi a telefonunkat nyomkodjuk. Úgyhogy én is nagyon igyekszem arra, hogy a közösségi média oldalaimon például a posztokat előre megírjam, és akkor azok időzítve este jelenjenek meg, hogy ne este kelljen már ezzel foglalkozni. Tehát, hogy én azt javaslom, hogy érdemes mindig egy kicsit csökkenteni. Tehát, hogyha valakinek eddig ez korlátlanul engedélyezve volt, nyilván az a gyerek megszokta ezt. Nem váltjuk tőle el az egyik napról a másikra, mert valószínű, hogy hogy az nagy konfliktust fog okozni.
Igen.
De elkezdhetjük csökkenteni apránként szépen, és aztán olyan alternatív lehetőségeket a gyerekek kezébe adni, mint ahogy már említetted a mesemondást meg az olvasást, és tudom, hogy ez nagyon nehéz. Hazaérünk szülőként, fáradtan, és nem biztos, hogy a diavetítő lesz az első, amit elő akarunk venni. Pedig milyen izgalmas bekuckózni, ugye, egy a diavetítő elé, és onnan olvasni, mert az kicsit már más, mint a könyv. Tehát, hogyha valami újat akarunk, akkor igen, elő lehet venni egy kártyát, elő lehet venni egy diavetítőt, elő lehet venni egy mondókáskönyvet, vagy egy mesekönyvet. Annyi-annyi jó kiadvány és lehetőség van a kezünkben, hogy szerintem tényleg van mihez nyúlni. Fokozatosan szépen lecsökkenteni, és akkor meghatározni, utána hozni egy szabályt, és akkor azt a szülőnek, gyereknek be kell tartania.
Tehát akkor neked szülőként is tapasztalatod van mindezzel, és nem csak mint óvópedagógus beszél.
Persze, persze. Igen. Meg hát azért azt azért így kiemelném, hogy ha már néznek, ők még ezt nem tudják maguknak szűrni. Ők nem tudják megszűrni maguknak azt, hogy mi az, ami értékes tartalom. Mert azért az okos eszközökből is jönnek értékes tartalmak, hogyha tényleg itt említettem a Kerekítő YouTube csatornáját, vagy tényleg ugye ezt a hanganyagot, bármi. Nekünk kell szűrőnek lennünk, és utat mutatni arra, hogy mi az, ami igényes, szép és jó.
Persze, és mind, amiről beszéltünk is, illetve említetted, hogy a példamutatás, talán ha a mi kezünkben nem látják annyiszor azt a telefont, illetve az egyéb eszközöket, nem hozhatják fel maguknak, úgymond mentségül, de hát anya, apa is azt csinálja, és nyilván így. És akkor több időnk marad a meseolvasásra is, ugye?
Igen.
Őszi szellő simogatja arcunk, falat színes falevelet várnak, pirosban a sárga vége van a nyárnak. Hullik a falevél, mocorog az alja, húzik a sündisznócska ide-oda rajta. Hideg estéken téli álmot alszik, bár csak lennék sündisznócska nyárig. Az őszi erdőben titkokat találunk, különös kis állat kezedet megszúrja, a mecipel hátán tüskékbe akasztva. Hullik a falevél, mocorog az alja, kúszik a sündisznocska ide-oda rajta, hideg estéken téli álmot alszik, bár csak lennék sündisznocska nyárig. Hullik a falevél, mocorog az alja, kúszik a sündisznócska ide-oda rajta, hideg estéken téli álmot alszik, bár csak lennék sündisznócska nyárig.
Amikor az interjúnk előtt egy kicsit megpróbáltam utána nézni, hogy igazából milyen foglalkozásokat vezetsz, a napvilág, holdvilág kifejezésre bukkantam, tehát hogy ez lenne ezeknek a neve, ezeknek a foglalkozásoknak a neve. Ez mit akar? Honnan a név? Mi mindent foglal magába?
Igen, tehát a két részre bontanám ilyen szempontból akkor a tevékenységemet, az egyik, amiről már beszéltünk, a kerekítő foglalkozások, a másik pedig, amit a napvilág alatt található, ide tartozik a zenekarunk, a Napvilág zenekar, és a zenekarral a koncertjeink, emellett pedig Rózi mesék foglalkozásokat szoktam még tartani óvodákban.
Ez a saját bábod, ugye?
Igen, ez a saját bábom, és ő az, aki egyébként a kártyákon is megjelenik, és népi játékos, táncos foglalkozásokat szoktam még tartani, úgyhogy ez az a sok minden, ami ide alá tartozik. A napvilág, holdvilág egyébként egy moldvai csúlyogatás, és így szól, hogy napvilág, holdvilág, megbolondult a világ. És akkor azt hiszem, hogy itt a képernyőzéssel kapcsolatos beszélgetésünk és utalhatok, mert valóban egy kicsit tényleg megbolondult a világ, és ez a feladatunk szülőként, hogy egy kicsit a régit, ami mindig támogatta a gyerekeket, visszahozzuk nekik az életükbe.
Tulajdonképpen olyasmit is olvastam a honlapodon, ahol kifejtetted, hogy valójában a napvilágtól egész holdvilágig végigkísérjük a gyermekeket, tehát ezzel is ébresztjük őket,
igen,
illetve ezzel kísérjük el,
igen,
amikor aludni megy.
Igen. Egyébként a nap az a férfit, a hold pedig a nőt jelképezi, úgyhogy így az apa és az anya is benne van.
Ez is milyen érdekes. Ha már apákat említetted, ők, igen, mennyire vonhatók be így ezekbe a játékos, zenés történetekbe?
Hát azért van olyan, hogy így beesnek, anya nem ér rá, és akkor eljön a foglalkozásra, úgy látom rajta, hogy ó, hát én most, ő most itt most mit fog kezdeni. Én akkor mindig ilyen nagyon lelkesen így bátorítom őket, hogy apa is énekelt velünk, vagy tényleg így próbálom bevonni, attól függ nyilván, mert van olyan apuka egyébként, aki ezt ilyen teljes természetességgel veszi, és nagyon jól szokták egyébként fogadni, tényleg. És aztán vannak direkt olyan foglalkozások, amiket családi foglalkozásoknak nevezünk, hogy az egész család ott van. Kerekítőt szoktunk itt tartani, és hát ennél nagyobb öröm nincs, mert hogy az anyuka eljár valahova hetente, apuka egyébként nem látja, hogy hova járnak, vagy ott ők mit csinálnak, csak az anyuka elbeszéléseiből, vagy fotókból esetleg, és akkor ilyenkor egy kicsit ők is belecsöppennek ebbe a világba, ebbe a kis varázslatba, ami ott megszületik.
Igen, és aztán odahaza is sokkal könnyebb átadni úgy a gyerekeknek, hogy magunk is tapasztaljuk,
igen,
mindezt.
Igen.
És volna esetleg valami jó tanácsod a szülőknek, hogy odahaza a gyermekeikkel hogyan alkalmazzák ezt a zenés, játékos foglalkozást? Mert sokan ugye talán egy kicsit félnek is, hogy esetleg nem tudnak úgy énekelni, vagy csak szimplán bátortalanok, vagy nem tudják, hogyan is kezdjenek bele.
Egyrészt azt szoktuk mondani mindig, hogy minden kisgyermeknek az édesanyja hangja a legszebb, hiszen ezt hallgattam, ugye már a pocakban is végig, hát ezt nem lehet kikapcsolni, hogy az anyuka beszéljen. Másrészt tényleg bátorítok minden anyukát az éneklésre. Nagyon jó, tényleg ismét a hanganyagokat kell említenem, mert hogy ez egy nagyon jó támpont, egy kiinduló pont, de ha nem ismernek így énekelni, bár azt gondolom, hogy otthon azért tényleg senki nem hallja a gyereken kívül, tehát ott azért tényleg azért hamarabb bátorodnak fel, mint egy foglalkozáson, akkor viszont nyúljanak a mondókákhoz, mert ott nem kell énekelni, az csak azt kell mondani, hogy így, paci, paripa, és ott nem kell énekelni sem, viszont az egyenletes lüktetés, ami majd milyen fontos lesz a szótagolásnál később az iskolába, az benne van ugyanúgy, mint hogyha ezt énekelném.
Igen, a zenéről sokan azt gondolják, hogy az egy ilyen mellék tantárgy a iskolákban is, későbbiekben pedig, hogy mennyi minden rejlik benne. Gyakorlatilag a matematika, a szótagolás, amit mondasz, a nyelvérzéket mennyire segíti. Erről mit gondolsz, hogy mit mondanál a zene mentségére a mai világban, ahol a zenét egy kicsit a véka alá szeretnék tenni, legalábbis ha már később a iskolarendszerben gondolkozunk, mindenképpen ez,
igen,
előjön.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és hogy a gyerekek egyébként nyitottak rá. Csak meg kell találnunk valahogy azt az utat, ami biztosan nagyon nehéz, főleg mondjuk egy felső tagozatban már megtalálni azt, hogy hogyan lehetne azokat a gyerekeket rábírni. Elsőtől negyedik osztályig nekem az a tapasztalatom, így a népi játékos, néptáncos foglalkozáson, hogy ott nagyon-nagyon nyitottak a gyerekek. Tehát, hogyha azt látják rajtunk, hogy ez számunkra is élmény, hogy mi ezt mennyire élvezzük, és mennyire szeretjük ezt csinálni, és ez tud a gyereknek és a pedagógusnak a közös élményévé válni, akkor már megfogtuk őket. És nem feltétlenül, tehát nem feltétlenül kell ahhoz ragaszkodni, hogy most azok a tanítónénik játszanak hangszereken, annyi mindennel tudunk egyébként még zenét varázsolni, nem csak egy gitárral, vagy hát nem csak a gitárral, vagy a fuvolával, vagy itt beszélgettünk ugye több hangszerről is. Tudnak azok a gyerekek maguk is készíteni hangszereket, és már mindjárt egy kicsit motiváltabbak lesznek. Vannak most már nagyon jó hangcsöveknek nevezik őket, ami tulajdonképpen csak össze kell ütni. Tehát annyira nagy kreativitást ad ez szerintem a pedagógusoknak, a zenének a megszerettetése a gyerekekkel, hogyha az a kolléga nyitott és szereti a munkáját, akkor biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb meg fogja találni azt az utat, hogy bevonja a gyerekeket. És igen, nyilván szeretik ezt egy kicsit így a padló alá söpörni, de nagyon fontos, tehát nem csak a, nem az azon célból, hogy a gyerek aztán később konziba járjon, és ott akármilyen hangszernek a mestere legyen. Lehet, hogy valakinek igen ez a célja, de alapvetően azért, mert annyira sok más terület fejlődését is támogatja.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad nekünk. Egy kicsit beszélnél-e még a zenekarodról? Említetted, hogy tartozik a napvilághoz egy zenekar is. Kikkel zenélsz, illetve énekelsz, milyen dalocskákat, milyen alkalmakkor, illetve hol vagytok megtalálhatók?
Uh-huh. A Napvilág zenekarról beszélünk, aminek három tagja van. Szladik Tibor, ő harmonikán, harsonán és furuján játszik. Egyébként az az érdekessége, hogy nekem is ő tanította még a furuját gyerekkoromban, úgyhogy sikerült őt rávennem erre a nagy feladatra. És aki pedig gitáron és ukulelén szórakoztatja a gyerekeket, nem más, mint Juhász Zoltán. Mind a ketten egyébként zenetanárokként dolgoznak hivatalosan, és emellett tagjai a zenekarnak. Jó magam pedig énekelek, és egyre több és egyre jobb ötlettel kápráztatom el őket, mint a dalszövegek és megvalósítások terén is igyekszem.
Saját dalokat énekelni?
Alapvetően népdalokat, és az a cél, hogy a népdalokat, tehát nem az autentikus környezetben, tehát nyilván már ugye a hangszerek tekintetében így lát, vagy hallhattad, hogy másképp mutatjuk meg, mert azt gondolom, hogy ez is sokat hozzá tud adni, és vannak saját szerzemények is, igen, aminek általában én írom a szövegét, és akkor a fiúk pedig a megvalósításban vesznek részt.
Műsorunk lassan a végéhez közelít. Volna-e még esetleg néhány gondolat, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal, és esetleg még nem esett róla szó?
Hát én azt gondolom, hogy így zárásként tényleg annyit fogalmaznék meg, hogy játszanak a gyerekekkel minél többet, minél több játékot, és ezzel tényleg természetes úton támogatni tudják a fejlődésüket, és aztán nyilván, ahogy az intézménybe kerülnek, ott pedig már a pedagógusoknak lesz ez a délelőtti feladata, de azért, ahogy beszéltünk is róla, tényleg a meseolvasás és a zene, azok otthon is megjelenhetnek. Az okos eszközökről már beszéltünk, hogy próbáljuk csökkenteni, én tényleg azt javaslom, és remélem, hogy minél hamarabb találkozhatunk is a hallgatókkal, bárhol a környéken.
Köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál, és további nagyon szép napot kívánok.
Én is köszönöm a meghívást.
Víg Boda Mária, óvópedagógus és fejlesztő foglalkozás vezetővel beszélgettünk. Az ő tevékenységéről bővebben a Napvilág, Játsz, Énekelj, Fejlődj, illetve a Kerekítő foglalkozások Víg Boda Marcsival Facebook oldalakon olvashatnak. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.